Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa fogadta a Szent József oblátusai nagykáptalanjának résztvevőit. Beomlott az Ácsok Szent József temploma a római Fórum Románumon.
Interjú Hölvényi György Európa parlamenti képviselővel a keresztény politikusok felelősségéről.
Ferenc pápa fogadta a Szent József oblátusai nagykáptalanjának résztvevőit. A Szent Atya pénteken délelőtt fogadta a szerzetes kongregáció tagjait. A rendet 1878-ban alapította Giuseppe Marello az ifjúság nevelésére. 1909-ben nyertek pápai jóváhagyást. Tevékenységük körébe tartozik a lelkipásztori szolgálat is, plébániákon és missziókban.
Nagyon szeretem Szent Józsefet. Nagy ereje van.
Da più di 40 anni io prego una preghiera che ho trovato un antico missale francese.
Több mint 40 éve imádkozom azt az imát, amit egy régi francia misekönyvben találtam. Eszerint Szent József lehetővé tesz lehetetlen dolgokat. Ez Szent József ereje. Soha nem mondott nemet nekem. Ebből kell bátorságot merítenünk. Így fogalmazott Ferenc pápa az audiencián, amelynek keretében fogadta a Szent József oblátusai kongregáció nagykáptalanjának közel 50 fős közösségét.
Arra kaptatok meghívást, hogy egy sajátos üzenet, egy vigaszt hozó jó hír tanúságtevői legyetek a világban. Ez pedig nem más, mint hogy Isten mindenkire számít, elsősorban a kicsinyekre és az emberileg egyszerűekre, azért, hogy létrehozza és építse országát, mondta beszédében a pápa. Köszönetet mondott a napokban megválasztott új legfőbb előjárónak, Páter Ján Pelczárszkinak, és a kongregáció éléről leköszönő Páter Michele Piszkoponak.
Riprodurre nella vita e nell'apostolato l'ideale di servizio, come lo visse San Giuseppe di Nazareth.
A Szentatya emlékeztetett, hogy a rend alapítójától, Marello Szent Józseftől a szerzeteseknek közvetített küldetés abban áll, hogy valósítsák meg az életben és az apostolkodásban a szolgálat ideáját, amelyet a názáreti Szent József élt meg. Tegyék ezt diszkrét, alázatos és dolgos életstílusát követve, tanácsolta Ferenc pápa.
Jézus szolgálata az egyházban és a testvérekben különleges figyelemmel a fiatalokra és a legalázatosabbakra. Ez határozza meg életeteket és örömötöket, kérte a pápa. Idézte a rend alapító szavait, nem vagytok senkik, és nem rendelkeztek a jövőre vonatkozó álláspontokkal, és az Úrnak mégis szüksége van rátok a lelkek java érdekében. A pápa arra buzdította a Szent József oblátusait, hogy folytassák tevékenységüket az egyházban és a világban alázattal, elrejtőzve és az Úrral való közelségben, az apostoli lelkesedés és szorgalom jegyében.
Marello Szent József arra buzdította gyermekeit, hogy szeressék és legyenek hűségesek a pápához a dogmákat nem tűrő időkben. A pápa utalt a mai helyzetre. Korunkat a terjedő relativizmus jellemzi, amely aláássa a hit alapját, és megfosztja jelentésétől a keresztény hűség eszméjét.
E dunque, quanto mai attuale il mandato del vostro fondatore ad essere dappertutto testimoni di amore e di fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa.
Sosem volt ilyen aktuális alapítótok küldetése, hogy mindenekelőtt legyünk a Krisztushoz és az egyházához való szeretet és hűség tanúságtevői.
Azzal a felszínes kultúrával szemben, amely az anyagi javak birtoklását isteníti, és veszélyes mellékutakon keresztüli boldogságot ígér, ti buzdítsátok a fiatalokat a lélek megerősítésére és az érett személyiség kiformálására. Beszéljetek a fiataloknak Jézus Krisztusról, az evangélium velük együtt olvasása által, összevetve azt az élettel. Ez a legjobb út egy szilárd jövő építésére. Zárta beszédét Ferenc pápa a Szent József oblátusai nagykáptalanjának résztvevőihez. Beomlott az Ácsok Szent József temploma a római Fórum Románumon. Augusztus 30-án csütörtökön bedőlt a római Fórum Románum tőszomszédságában álló barokk templom teteje. Az Ácsok Szent József templomának éppen az egyik fő gerendája roppant össze, és dőlt be az egész tetőzet.
A szerencsétlenség pillanatában éppen zárva volt a templom, senki sem tartózkodott benne, így nincs sem áldozata, sem sérültje a balesetnek, tájékoztat az eseményről a városi tűzoltóság. Az Ácsok temploma a híres Mamertinus börtön fölé épült a 16. században. A közeli Kapitólium, a Fórum Románum, tehát a hely történelmi nagyszerűsége adja a rangot a templomnak, amit az utóbbi években már csak kizárólag hétvégi esküvők alkalmával nyitottak meg a nyilvánosság számára.
Most a hétvégére, szeptember 1-ére is volt bejegyzett esküvünk, szól a római helynőség friss nyilatkozata. Daniele Libanori, Róma lelkipásztor ügyekért felelős segédpüspöke arról tájékoztat, hogy a már terbe vett esküvőket a közeli Piazza Venezia fekvő Szent Márk bazilikában tartják meg. Erről már a helynökség intézkedett, így a házasságkötéseket rendben megtartják. Az Ácsok Szent József temploma, a vikáriátus, a római helynökség tulajdonában van, szemben az olaszországi templomok döntő többségével, amely az olasz egység létrejöttével 1871-ben az olasz állam tulajdonába kerültek, és az állam feladata, hogy gondoskodjék a templomi épületek állagáról.
A városi tűzoltóság egyik kosaras daruja a baleset másnapján eltávolította a tetőzetből még veszélyesen kiálló gerendákat és az omló faldarabokat. A műemlékvédelem munkatársai pedig nagy gonddal összegyűjtötték a templom műkincseit. A fő és mellékoltárok festményei és szobrai döntő mértékben épen maradtak, köztük Carlo Maratta barokk festő alkotása, melyet a lateráni bazilika melletti római helynökségre szállítottak.
A Mamertinus börtön nem szenvedett semmiféle károsodást, nyilatkozta Francesco Prosperetti műemlékfelügyelő utalással arra a hírre, hogy ott is károk keletkeztek volna. A világ legrégibb börtöne és az Ácsok Szent József temploma nem közvetlenül érintkezik, hanem a kettő között van a Cappella del Crocifisso, a keresztre feszített kápolnája, amely kisebb sérüléseket szenvedett, de maga a sziklába vájt börtön épen maradt. Félelmetes dübörgést hallottunk, majd nagy torfelhő szállt fel, mire mi tűzoltó mindjárt a helyszínre siettünk. Adta tudtól az egyik tűzoltó, aki épp szolgálatban volt a Campidoglión, a római városházán. A megsérült tetőt a napokban befedik, és ponyvával letakarják, majd hozzáfognak a helyreállítási munkálatokhoz.
Az Ácsok Szent József templomának sárga-fehérre festett homlokzata alatt olvasható a felirat Mamertinum Prigione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Szent Péter és Pál apostolok börtöne. A keresztény emberek számára szent ez a hely, éppen ezért az zarándokok vallásos lelkülettel keresik fel az ősi kárcert, vagyis római börtönt. Alig 50 méterre húzódik a kúriától, a római szenátus máig álló épületétől, és kezdettől fogva azt a célt szolgálta, hogy a birodalom illusztris ellenségeit itt őrizzék az ítélet végrehajtásáig.
A Tullianumként is nevezett Mamertinus börtönt a föld alatt építették és jó rész sziklába vájták. A keresztény hagyomány szerint itt raboskodott Szent Péter és Pál apostol. Szent Péter a cellában vizet fakasztott és ezzel a szent vízzel keresztelte meg két őrét. Itt végezték ki Julius Cézár ellenségeit, Vercingetorix Gall hadvezét Krisztus előtt 52-ben. Ugyancsak itt lelték halálukat Publius Cornelius Lentulus Sura és Gaius Cornelius Cetegus Catilina társai, akiket Cicero maga kísért be a börtönbe. A két éve, 2016-ban végzett feltárások során igazolást nyert, hogy a börtön eredeti kezdetleges formáját a római köztársaság korában építették, a Krisztus előtti 7. században, ahogy arról a történetíró Livius beszámol. A keresztény történetírás szerint a börtön legalsó része, amely egy szűk lépcsőn keresztül volt megközelíthető, és amelyben egy forrás fakadt, valójában az apostol fejedelmek börtöne volt. A hagyomány azt is tartja, hogy már Szent Szilveszter pápa 314-ben kápolnát építetett itt, Szent Pietro in carcere, Szent Péter a börtönben elnevezéssel. Ugyancsak a hagyomány tudni vélni a két megtér börtönőr nevét, Processus és Martinianus, akik vértanúkká lettek.
Interjú Hölvényi György Európa parlamenti képviselővel a keresztény politikusok felelősségéről. Augusztus 23-a és 26-a között tartották a Róma közeli Frascatiban a katolikus törvényhozók nemzetközi találkozóját, amelyen részt vett Hölvényi György, az Európai Parlament néppárti képviselői vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke is. A magyar politikussal a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége a helyszínen készített interjút.
Vallás és lelkiismereti szabadság, két kulcskérdés az európai ember számára. E kettő kapcsolata Brüsszelből tekintve hogyan értelmezhető napjainkban?
Útkeresés. Mindenképpen, ha jó indulaton közelítem meg, a tudomásul kell venni, hogy Európában az Isten keresőket, a vallásban élni akarókat, mondjuk úgy, hogy legalábbis nem nagyon értik, és nem akarnak ezzel foglalkozni. Tehát az emberi természetnek az a része, ami keresi a feljebb valót, hátrányt szenved Európában. Ez persze nem vallásüldözés, meg keresztény üldözés, hanem egyszerűen egy valami vakság.
Az egyén üldözése.
Az egy, pontosan, tehát hogy egyfajta vakság az ember természetének egy részét politikai, ideológiai alapon ki akarják rekeszteni. Nekünk ez közép-kelet-európaiaknak már szinte nosztalgiával ér föl. Én eszméltem már 70-es évek végén, 80-as évek elején, hasonló a hangulat, tehát gyakorolhatott-e a vallásodat, ha akarod, de nagyon nem értjük és nagyon nem is támogatjuk. Ez ma Európában egy általános üzenet, de hangsúlyozom, a dolog azért nem reménytelen. Tehát ez szerintem, ez egy áramlat most, ami valaminek az összegződése, de szerintem másik részről, és ezt azért hozzá kell tenni, ez a keresztény embereket és a hitben élni akaró embereket is tudatosabbá teszi, és kell is, hogy tegye, és hogy mondjam, ilyen szempontból nagyon fontosak azok a találkozások, amikor a közéletben felelősséget vállaló, hitben élni akaró emberek keresik az utat, hogy hogyan lehet tovább élni, és ez nem egyfajta hitterjesztése, hanem egyszerűen a saját személyiségüknek a megélése, és az, hogy a hitben élő ember hogy tud felelősséget vállalni, nem csak önmagáért, nem csak a közvetlen környezetért, hanem az adott társadalom, egy ország társadalmáért, vagy Európa társadalmáért. Úgy látszik, hogy ezért újra küzdeni kell, de hát ez ma a helyzet.
Mi okozhatja ezt a félszegséget vagy félénkséget nagyon sok európai politikai irányzat, vagy éppen Brüsszel egész részéről a vallással, a vallásokkal szemben?
Én nem félszegségről beszélnék, hanem sokkal inkább, hát lehet félszegségből adódó agresszivitás. Egyszerűen szerintem a európai társadalom, én nem tartom az európai társadalomat reménytelennek, tehát ez elején ki kell mondani, de jelenleg olyan helyzetben van, hogy szélsőségesen individualista lett, szélsőségesen az egyénnek a saját magának a kiteljesedését, egyedüliségét és legfelsőbb értékűségét hangsúlyozva egyszerűen kezd önmagába fordulni, és nem veszük észre a mellettünk állót, illetve fölöttünk lévőt, és szerintem ez egy általános politikai és egy élethelyzet, ez a, hogy mondjam, az individualista, látszólag a másikra nem rászoruló, látszólag jó gazdasági helyzetből adódik, de hangsúlyozom, ez szerintem most egy nagyon nagy kihívás, nagyon komoly kihívás, na de hát minél nagyobb a kihívás, annál nagyobb a lehetőség is.
A keresztény embereknek az elkötelezettsége a keresztény embereket megszólító belső erő, ez egy legnagyobb erő, ami egyáltalán az embert belülről motiválhatja. Miért nem fedezik fel ezt ismét Brüsszelben? Hogy ez egy hatalmas energiaforrás, ami az embert a léte legmélyén érinti meg. Ott, ahol az Isten jelen van, ott, ahol az alapok eldőlnek.
Tehát ezt nem Brüsszelnek kell felfedeznie. Ezt nekünk, illetve tehát a hitben élő embernek kell magába felfedeznie. Én úgy gondolom, hogy és saját magamra értem elsősorban azt, hogy saját magamból kell ebből a szempontból kiindulni. Tehát a saját magam csendjeiből, saját magam istenkereséséből, hitélményeiből és cselekvéséből mindenképpen fog összeadódni az európai valóság, és ezek kölcsönös hatása vannak. Az tény, és ez nagyon komoly dolog, hogy az Európai Unió, és ezen belül az Európai Parlament is a világon az egyik legszekulárisabb intézmény, mert azokat a nemzeti egyházzal összeköttetésben lévő, a hittel összeképes tradíciók nem léteztek az Európai Unióban, és olyan létekről jött része, amikor a 68-as generáció, aki ugye a Szentatya tavaly októberi beszéde szerint is megtör egy kulturális folyamatot, ez jutott hatalomra. És nem csak a szélső balon, hanem sokkal inkább beljebb is. És ennek a következménye az, hogy tulajdonképpen az európai, ugyanúgy a szerkesztő mondta, nem tükrözi tulajdonképpen még a jelenlévő európai valóságot, hanem ennél sokkal szekulárisabb. De hangsúlyozom, ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy a megújulást viszont, hogy mondjam, alulról, egyéni vállalásokból tudom csak elképzelni, ami kikényszeríti ennek a megváltoztatását Brüsszelbe, mondjuk egy választáson keresztül is, tehát mondjuk a jövő év, most nem akarok itt ilyen értelemben politizálni, de hát azért mégiscsak jövő lesz egy választás, az is mindenképpen egy lehetőség, és ezt minden keresztény embernek nagyon komolyan, vagy hitbe élő embernek komolyan kell venni.
Brüsszelben érződik-e ez az egy év, már csak egy év van hátra?
Ez Brüsszelben mindenki nyilván látja, hogy az Európai Unióban változások van szükség, és ezek milyen jellegűek, és mennyire a jelenlegi helyzet, mondjuk így, hogy státuszkónak a megőrzése, és az új között fog mindenképpen a kampány zajlani, tehát e között lesz egy csata, és most már mi, mint aki több mint 10 éve az Európai Unióban vagyunk, és egy erős politikai legitimációval rendelkezünk, tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy majd ők. Nem, itt mi is ott vagyunk, és ott benne is kell lenni.
Hogyan látja a hitre alapozott néppárti jövőt Brüsszelben?
Ez egy nagyon jó és egy nyilván kedves provokatív kérdés. Nagyon nehéz egy politikusnak, aki saját maga egyénileg is a hitét keres, és a hitét ezt ennyire összekötni egy néppárti politikával. Én abba bízom, és ez ami maximum lehet.
A néppárt így áll a világ elé, választók elé.
Én abba bízom, hogy 2019-es választás követően a néppárton belül a keresők csoportja, ereje, ez mindenképpen növekszik, és nem folytatódik az a fajta, hogy mondjam, arctalan, kizárólag gazdasági erővonalak mentén politizálás, ami, hát hogy mondjam, része lett elég karakterisztikusan az elmúlt években.
Merre mozdul majd el az egész?
Ezt nem lehet tudni. Én mindenképpen arra gondolom, hogy egy értékalapú politizálás fog erősödni az Európai Unióban. Kell, hogy erősödjön, mert különben nagy baj van. Tehát azok az értékek, ami alapján létrejöttek, azok megvannak természetesen, csak azokat tulajdonképpen
nem képvisel.
Ezeket a tartali. Én máshogy fogalmaznék, én azt mondanám, hogy ez Európa fölélte. Fölélte, megette. Adenauer-i, de Gasperi értékrendjét, ezeket újra föl kell fedezni, és ez az értékalapú politizálás nélkül egyszerűen nem lehetséges. Tehát lehet azon változtatni, mert közben 21. század, de az értékalapúság nélkül nem lehet politizálni. Európát ezt tartja össze, ezt hozta létre az Európai Uniót, és ez nincs akkor nagy baj.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Hölvényi György Európa parlamenti képviselővel Péter Vértes Ajai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértes Ajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus! Maria.
Lélek hangja. Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 75. adás.